Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, fönnállva gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is eljöhettünk ide a templomba. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk téged, a mindenség teremtőjét és benne a mi teremtőnket is. És köszönjük, hogy ma visszaemlékezhetünk egyszülött fiadnak halálára, nagypénteken és föltámadására, a hét első napján, vasárnap. Köszönjük te néked azt, hogy adtad nekünk a te egyszülött fiadat, hogy általa, benne híve, boldog életet találjunk itt a földön is, de az üdvösségben is eljussunk, és örök életünk legyen ő általa. Köszönjük te néked, hogy általa van számunkra bűnbocsánat, megigazulás, örök élet, minden, amire szükségünk van a földi és az örökké való élethez egyaránt. Köszönjük néked, Jézus Krisztusunk, hogy elküldted az atyától a te lelkedet, hogy velünk legyen, és általa velünk legyél te magad. Kérünk, most is legyél itt velünk. Áld meg mai Isten tiszteletünket. Kérünk, szólj hozzánk, Urunk, személyesen. Add meg, hogy az örvendezők hozzá tudjanak jönni örömükkel. A sírók hozzá tudjanak jönni vigasztalásért. Akiknek kérdésük van, hadd forduljanak hozzád válaszokért. Kérünk téged, hogy minnyájunkhoz szóljál úgy, amint arra szükségünk van. Add meg, hogy máshogy menjünk majd haza, mint ahogy idejöttünk a templomba. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy szeretsz minket, és köszönjük, hogy lehajolsz hozzánk most is. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva, figyelemmel hallgassátok Istenünk igéjét János evangéliumának 8. részéből, János evangéliumának 8. részéből a 31. és következő verseket. Tehát János evangéliumának 8. részében, a 31. verstől ezt olvassuk. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonyára az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének néki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek, hogyan mondhatod te, hogy szabadokká lesztek? Felele néki Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helyen állatok. Én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam. Ti is azt cselekszitek azért, amit az atyátoknál láttatok. Felelének néki, a mi atyánk, Ábrahám. Mondanékik Jézus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek, ám de meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem nektek, melyet Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte, ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért neki, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Mondta azért nekik Jézus, ha az Isten volna, az atyátok szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam és jöttem, mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Miért? Mert nem hallgathatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atya. Mivel, hogy pedig én igazságot szólok nektek, nem hisztek nékem. Kivádol engem közületek bűnnel. Ha pedig igazságot szólok, miért nem hisztek nékem? Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit. Azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók. Felelének azért a zsidók, és mondának néki, nem jól mondjuk émi, hogy te samaritánus vagy, és ördög van benned? Felele Jézus, nincs én bennem ördög, hanem tisztelem az én atyámat, és ti gyaláztok engem. Pedig én nem keresem az én dicsőségemet. Van, aki keresi és megítéli. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Kedves testvéreim, az Úr Jézus tanításait veszük itt sorra Isten tiszteletről Isten tiszteletre, és legutóbb Jézusnak az önmaga istenségéről való tanításán gondolkoztunk. Megerősödhetett bennünk múlt vasárnap, hogy ő, aki valóságos ember volt, egyúttal valóságos Istennek is nevezte volt magát. Bármilyen különös ez, valóságos Isten és valóságos ember egy személyben, aki ennél fogva kijelenthette nekünk, hogy milyen az Isten, kicsoda az Isten, és aki éppen ennél fogva méltó arra, hogy imádjuk őt, ugyanúgy, mint ahogy Istent imádjuk. Most a mai vasárnapunkon azt vizsgálnánk, hogy mit tanított ő Istenről, akit mennyei atyaként nevezett meg, sok esetben így beszélt róla, és amikor imádkozott, akkor mindig atyának szólította. Mit mondott el róla? Ehhez egy kicsit természetesen kapcsolódik az, hogy az atya, amikor megszólította Jézust, mindig fiának nevezte. Jézus is nevezte magát Isten fiának. Ezt csak úgy zárójelbe teszem hozzá, mert most nem Jézusról akarok elsősorban beszélni, hanem az atyáról. Úgy, hogy róla Jézus beszélt. Először azt kérdezzük, hogy miért nevezhette Jézust, Istent az ő atyának. Másodszor azt kutatjuk, hogy milyennek láttatta ő az ő atyát. Harmadszor pedig azt kérdezzük, hogy hogyan lehetne nekünk is atyánk az Úr Jézusnak az atya. Nézzük tehát először azt, hogy miért nevezte Istent a maga atyának. Hát nagyon egyszerűen válaszolva, azért, mert ez az igazság. Jézus itt többször elmondja a felolvasott igében, hogy ő az igazságot szólja. Amikor azt mondta, hogy Isten az én atyám, akkor az igazságot, a valóságot szólta. És amikor az atya őt egyébként fiának nevezte, akkor az atya is az igazságot mondta. Ez a valóság. Ábrahám, Izsák, Jákob istene, Jézus Krisztus atya. Jézus ezt pedig ennek az Istennek a fia. Ráadásul, hogy belemélyedjünk ebbe a témába, ami egyáltalán nem olyan nagyon könnyű téma, de hívlak benneteket, hogy erőtessétek meg a buksitokat. Amikor az Úr Jézus beszél önmagáról, illetve az atyáról, akkor a János 3.16-ban, amit szinte biztosan tudtok minnyáján kívülről, még egy jelzőt használt önmagával kapcsolatban. Azt mondta, hogy ő az Istennek egyszülött fia. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisző benne el ne veszel, hanem örök élete legyen. Egyszülött fia. Ezt emlegették azután az apostolok is, Isten egyszülött fiának nevezték Jézust. Ez a szó görögül úgy hangzik, hogy monogenész. Ennek a szónak nincs köze egyébként a szüléshez, egy szülött, gondolnánk, hogy ez valahogy kapcsolódik a szülés szóhoz, de a görög szónak nincs köze a szüléshez, azt jelenti inkább, hogy Istennek páratlan, a maga nemében egyedülálló fia. Izsákot is nevezte Ábrahám egyszülött, vagyis egyetlenszerű fiának, pedig nem ő volt az egy fia Ábrahámnak, de mégis, hanem volt neki más fia is, ugye Izmael, de mégis Izsák volt egy páratlan minőségű fia Ábrahámnak. Itt is egy hasonló dologra kell gondolnunk, hogy ez a monogenész, ez azt jelenti, hogy az Úr Jézus Istennek egy páratlan értelemben vett fia, senki nincs olyan értelemben véve fia Istennek, mint Jézus. Jézus Isten páratlan értelemben véve vett fia. Amikor persze mi ezt a kifejezést halljuk, hogy Isten egyszülött fia, vagy Isten páratlan, egyedülálló, a maga nemében legkülönlegesebb fia, akkor ezekről a kifejezésekről, testvérek, óhatatlanul eszünkbe jut a földi házasság. Eszünkbe jut a földi házasság, ahol egy férfi és nő szerelme kelletik ahhoz, hogy utódjuk szülessen, így akinek lesz egy apja, meg egy anyja, akik öregebbek nála. Aki megszületett, annak van egy szülinapja, ami előtt még nem volt, ami után megvan, És ezek a képzetek ott élnek bennünk, amikor azt halljuk, hogy Isten atya, és van neki egy fia, páratlan értelembe vett, egyedülálló fia, Jézus. Akkor így rávetítjük a földi gondolatainkat Istenre, és azt kérdezzük, hogy jó, de ha Isten az atya, ki az anyja Jézusnak? Vagy Isten nem csak atya, hanem anya is? Aztán kérdezzük, hogy ha Jézus Isten fia, akkor ez azt jelenti, hogy az atya öregebb nála, ő meg sokkal fiatalabb? Vagy ha Jézus az atya fia, akkor neki is van valami születésnapja, ami előtt még nem volt, ami után meg van? Vagy úgy kell értenünk ezt a kifejezést, hogy Jézus azért nevezi atyának az Isten, mert hogy Isten lelkével nemzette Máriában, aki aztán a földre szülte? Tehát Isten az apja, Mária az anyja Jézusnak? Szóval ilyen különös kérdések vetődhetnek föl bennünk ennek az anya, apa vagy atya, anya szónak a hallatán, illetve Jézus kifejezéseinek a hallatán, amikor magát fiúnak nevezi, az Isten pedig atyának nevezi. De testvérek, szeretném, ha elszakadnánk egy kicsit ettől a földi tapasztalati világtól. Egy kicsit följebb kell emelkednünk ezektől a földi képzeteinktől, amik a házassághoz kötődnek. Tudnélik, ha így gondolkozunk, ilyen földi módon gondolkozunk Istenről, akkor nem találjuk meg az igazságot, a valóságot. Mit akart Jézus mondani, amikor az Istent atyának nevezte, és amikor magát az ő fiának? Nos, hadd soroljak föl néhány dolgot. Először is, testvéreim, biztos, hogy azt akarta állítani, hogy ő egy az atyával. Erről már múlt vasárnap beszéltünk, amikor Jézus így az Istent az atyának nevezte, és magát a fiának, akkor a zsidók ebből értették, hogy ez nagy probléma van veled, Jézus, mi? Az, hogy te egyé teszed magad az Istennel. Tehát amikor valaki így beszél, hogy Jézus beszél, hogy Isten az én atyám, én meg az ő fia vagyok, én Isten fia vagyok, akkor ezzel egyé teszed magad az Istennel. Azt állítod, hogy te és az Isten közé egyenlőségjelet lehet tenni, ez pedig Isten káromlást, mondták ugye neki a zsidók. Mert Isten csak egy. Hogyha ő ott van a mennybe, ha te meg itt a földön azt mondod, hogy te egy vagy vele, akkor már két Isten van ezek szerint. Ő fent, te meg itt lent. Ez pedig nem igaz. Mi vagyunk a szigorú monoteizmusnak az őrzői, mint zsidó emberek. Ilyen nincs, hogy két Isten van. Csak egy van, és ott fönn van. Te Isten káromló vagy, ha azt mondod, hogy te egy vagy ő vele. De biztos ezt akarta mondani Jézus? Biztos ezt akarta először mondani ezzel a kifejezéssel, hogy amit mondott is egyébként, én és az atya egy vagyunk. Én és az atya egy vagyunk. Tehát ezzel a kifejezéssel, hogy az atya Isten, meg én az ő fia vagyok, ezzel Jézus először azt akarta mondani, hogy ő egy az Istennel, Izrael Istenével. Másodszor, testvérek, azt akarta Jézus kifejezni, hogy ő mégis más, mint az atya. Mert azért más az atya, meg más a fiú, és Jézus biztos, hogy erre is rá akart világítani, hogy miközben istenségében ő egy az atyával, aközben mégis másik személy. És ez nagyon szépen kiderül, testvérek, abból, hogy Jézus, amikor imádkozik, nem önmagához imádkozik, hanem az atyához, aki fönn van a mennybe. Megszólítja őt, mint egy rajta kívülálló másik, most így mondom, másik szemét. Az atya is megszólítja Jézust felülről, a megkeresztelkedésekor, vagy a megdicsőlés hegyén. Egy hang hallatszék. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát biztos, hogy Jézus ezzel a kifejezés móddal azt is érzékeltetni akart az emberekkel, hogy ő nem csak egy az Istennel, hanem ugyanakkor más az atya, és más ő. De úgy más, testvérek, ide mindjárt beszúrok egy zárójeles megjegyzést, hogy nehogy arra gondoljunk, amire régen gondoltak az úgynevezett modalisták, hogy egy Isten van, aki olykor fiúként jelenik meg, máskor meg atyaként jelenik meg, máskor meg szentlélekként jelenik meg, de most arról nem akarok beszélni. Tehát ők azt gondolták, hogy van egy Isten, akinek van három arca. Így szoktuk kifejezni. És hol az atyai arcot mutatja, hol a fiúi arcát mutatja, hol a lélek arcát mutatja felénk. De nem így van, hanem úgy van, hogy három különálló személy, aki mégis istenségében egy. Más az Atya istensége, más a Fiú istensége, és más lesz majd a Szentlélek istensége, amit majd látjuk jövő vasárnap, ha Isten éltet minket addig. Tehát látszik abból, hogy Jézus így beszél, hogy ő egy az Istennel, másodszor látszik azt, testvérek, hogy ő mégis másik személy, másik isteni személy, mint az Atya. Ezután persze óvatosan megkérdezhetjük harmadszor, hogy miközben Jézus egy istenségében az Atyával, de más a személyiségébe, akkor mondhatjuk-e azt, hogy az Atyától született a Fiú? Mondhatjuk ezt? Mert azért mégis az Atya-Fiú kifejezés azt juttatja eszünkbe, hogy az Apától születik a Fia. Tehát a született szót használhatjuk-e itt? Ezt sugallja nekünk már az egyszülött szó is, hogy itt valami szülés van a háttérbe. És érdekes, testvérek, hogy Pál apostol, akit a Szentlélek ihletett az írásnál, azt írja a Kolossé levél első részének 15. részébe, tudjátok kívülről, Jézus minden teremtmény előtt született. Ott egy másik szót használ, nem a monogenész szót használ, hanem a prototokoszt, mint egy első szülöttje, akit szült az Atya tulajdonképpen, magából szülte. Tehát a monogenész az prototokosz is. Aki Isten páratlan fia, az ő egy szülöttje. Egy szülöttje. Persze erről a szóról, testvérek, megint ugye eszünkbe jut egy anya, aki szüli a gyerekét. De nem szabad, hogy eszünkbe jusson. Nem szabad, hogy eszünkbe jusson, hanem Jézus ezzel a szóval arra akar rávilágítani az ígében, vagy Pál apostol a lélek által, arra akar rávilágítani, hogy miért monogenész Jézus. Azért, mert ő született az Atyától. Azért páratlan fia, mert ő az Atyától született. Született. Ő a prototokosz. Persze akkor mégis megkérdezzük, mert nem tudunk ellenállni, de óvatosan kérdezzük már itt, hogy mikor született. Lehet így, mert ugye mi is a magunk módján tudjuk, hogy én születtem november 23-án. Előtte nem nagyon voltam még csak anyám méhébe, aztán utána már itt vagyok a földön. Jézussal kapcsolatban is lehet ilyen mikorról beszélni, testvérek. Nos, testvéreim, ahhoz, hogy erre válaszoljunk, egy rövid megjegyzést teszek. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az Atya mindent, ami van a világban, Jézus által hozott létre. Ebből az következik, hogy Jézusnak már minden teremtmény előtt léteznie kellett. Akkor, amikor még semmi teremtmény nem volt. Azért, hogy utána általa teremthesse meg Isten mindazt, ami van. Mi volt még, mielőtt bármi lett volna? Nem azt kérdezzük, mi volt. Ki volt? Egyedül Isten volt a maga örökké valóságában. Ezért úgy fogalmazták meg, és úgy tudjuk ezt megfogalmazni, bármilyen titokzatos, hogy Jézus örökké valóságban született. Ő a níceai konstantinápolyi hitvallást fölírtam ide nektek, az 381-be fogalmazták meg az atyák, különböző nagy viták voltak erről. Ebben megfogalmazták azt, hogy ő minden idők előtt, minden idő kezdete előtt, van, aki így, van, aki máshogy fordítja, a lényeg, hogy mielőtt elkezdődött volna az anyag, a tér és az idő kontinuum, amiben élünk, ez előtt az örökké valóságban született Jézus az Atyától. Hát erről többet nem tudunk mondani, csak ennyit tudunk mondani, örök időktől kezdve, öröktől kezdve született Jézus az Atyától, és ő ugyanúgy, ennél fogva, örökké való, mint ahogy az Atya. Nem lehet arról beszélni, hogy volt egy idő, amikor még nem volt, aztán utána lett. Mert akkoriban még nem volt egyáltalán idő, hogy lehetne ilyen fogalmakról beszélni. Ezért hát mondhatott Jézus olyan egész megdöbbentő dolgokat, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Én vagyok. De még mi már hozzátehetjük, hogy mert jobban ismerjük az írást, és újabb kijelentéseink vannak, hogy Jézus nem csak ennyit mondhatott volna, hanem azt is mondhatta volna, hogy mielőtt a világ lett, én vagyok. Én öröktől fogva vagyok. Jézus született az atyától. Mikor? Öröktől kezdve. Örök időknek előtte. Tehát itt, testvérek, mindjárt két dolgot ki kell zárnunk. Remélem tudtok követni, nem könnyű dolog. De két dolgot ki kell zárnunk. Az egyik, hogy Jézus az atyának a teremtménye lenne. Nem a teremtménye. Nem ezt a szót használja a Biblia, hogy Jézus az atyától teremtetett. Ami teremtetett, az a világ, és mindaz, ami a világban van, például te is, meg én is. Mi teremtettünk. Jézus nem teremtetett. Ez a szó Jézussal kapcsolatban a Bibliában nem jön elő. Ami előjön, hogy monogenész, egy, páratlan, és az, hogy prototokosz. Született. És a született nem egyenlő azzal, hogy teremtetett. Született, de nem teremtmény. Így mondja a hitvallás. Ő nem teremtmény. Az, hogy teremtmény, elsőtel, azt a Jehova tanúi tanítják. Meg ezt tanítják róla egyébként az unitáriusok is. Már beszéltünk erről talán múlt vasárnap. Nem kell még egyszer ismételnem. De a szület, az atyától született, nem teremtetett. Ez a szó nem mindegy, hogy mire használunk. Jézussal kapcsolatban azokat a fogalmakat kell használnunk, amiket a Biblia használ. Nem azokat, amiket mi kigondolunk. A másik dolog, amit ki kell zárnunk, testvérek, vagy helyesbíteni kell magunkból, hogy Jézus nem azért az Atya Istennek a fia, mert Szűz Mária méhében az Atya Isten megalkotta a lelke által Jézusnak a testét. Sokan ezt gondolják, ugye, hogy olvassák a Bibliát, és akkor az angyal, Gábriel ugye megjelenik Máriánál, és akkor mondja, hogy a magasságosnak az ereje árnyékoz be, az Isten lelke száll lejád, és akkor fogantatik benned majd, és aki születik, az szentnek hivatik Isten fiának. És akkor sokan azt gondolják, hogy Jézus azért az Istennek a fia, mert Mária méhében az atya a lelke által nemzette valahogy. Titokzatos módon. De testvérek, meg kell értenünk, hogy Jézus nem ezért fia az atyának. Értitek? Nem ezért fia az atyán. Nem ezért nevezte Jézus az Istent az ő atyának, mert Máriában megszült. Hanem azért, mert örök időknek előtte ő az atyától született. Mikor Jézus Mária által a földre született, akkor ő már régen az atyának a fia volt. Mert őt örök időknek előtte szülte az atya önmagából. Ezt nevezik úgy a teológiában, ez meg egy latin szó, hogy pre-existencia. Jézus azelőtt, hogy ő megszületett volna erre a földre Mária által, már öröktől kezdve létezett, mint Isten fia. És az Isten öröktől fogva az ő atya volt neki. Ezek, testvérek, csodálatos dolgok, és ha így bele gondoltok ezekbe, hát ezt még lehetne folytatni, de most nem fogom folytatni, mert ennyi is elég most nekünk. Ez is elég nehéz igazság, úgy vélem. De mégis talán elég ahhoz, sőt biztos, hogy elég ahhoz, hogy levegyük a saruinkat az Úr Jézus előtt, és az ő mennyei atya előtt. Sőt, ugye a Szentlélek Isten előtt is majd beszélünk róla. Ahogy Mózes levette annak idején a saruját a csipkebokor előtt, az élő Isten előtt, nekünk is le kell venni most, múlt vasárnap inkább az Úr Jézus előtt, de az Atya Isten előtt is, aki öröktől fogva magából szülte a Fiú Istent, aki ugyanúgy Isten, mint ő. Öröktől kezdve. És hogyha belegondolunk abba, hogy miért is tette ezt Isten, akkor még inkább le kell vetni a saruinkat, testvérek. Miért is tette ezt Isten? Hát azért, testvérek, mert neki egyfelől úgy tetszett, másfelől meg azért, hogy nekünk legyen megváltónk. Ez egy különös dolog, de ezt biztosan el tudjuk mondani, hogy az atya már akkor gondolt mireánk, amikor még nem is volt világ. Ezért mondja Pál apostol az Efézusi levélbe, hogy Isten az örökké valóságban Jézusnak adott bennünket, hogy ő váltson meg minket majd. Isten, hát ez egészen elképesztő dolog, testvérek, hogy az még nem is volt se világ, se ember, nem, hogy mi nem voltunk, még semmi nem volt. Csak egyedül Isten volt, és Isten elméjében, most így mondom, már ott voltunk. Mi, akik el fogunk bukni, akiknek megváltóra, üdvözítőre lesz szüksége, és megszülte magából Jézust,
Egyfelől mondom, mert neki úgy tetszett. Az örökké valóságban megtörtént ez a fölfoghatatlan csoda. Istenben nem látunk bele csak annyit, amennyit ő így magáról egy kicsit elárul nekünk. A magunk is többszli eszéhez mérten. De már ott van, ami megváltunk az örökké valóságba. És Isten rábízza az ő választottait. Hogy majd eljön az idő, amikor létrejön a világ általad, fiam. Te fogod majd megváltani ezt a nemzetséget, amelyik el fog bukni. De te fogod majd kiemelni őt a kárhozatból és a halálból. És Jézus azt mondta az atyának, igen. És ezért mondja a Jelenések könyve Jézusról, hogy megöletett a világ alapítása óta. Nem előtte, de óta. Egészen rejtélyes és titokzatos dolgok ezek, testvérek, de ez, arra kell rájönnünk, hogy az Úr Jézus és az atyának a viszonya, az atyának és Jézusnak a viszonya számunkra tulajdonképpen fölfoghatatlan. Beszélhetek itt róla, beszélhetnek róla a dogmatikusok, a Biblia tudósai, de akármit mondunk, az felérhetetlen, ami vékonyka értelmünknek, ahogy a régiek mondták. Minden esetre, amit viszont elmondott Isten, ahhoz ragaszkodnunk kell. Ha Isten azt mondta, hogy az ő fia Jézus, akkor meg kell hajolnunk. Ha Jézus azt mondta, hogy én az atyámnak vagyok a fia, ő az én atyám, én az ő fia vagyok, akkor meg kell hajolnunk. Tudjuk, hogy Jézus egy az atyával, tudjuk, hogy mégis másik személy, és tudnunk kell, hogy ő a mi megváltónk. Aki isteni személy, és nem akkor lett, amikor Máriába megfogant, és aztán megszületett a világra, hanem ő mindöröktől kezdve volt. És Mária méhén keresztül csak testet kapott az örökké való Jézus. Így jelent meg Jézus ezen a földön. Hát így vitatkozott itt össze a zsidókkal is, mint ilyen valaki. És érezzük talán ebből a beszélgetéséből is, amit itt felolvastunk, vagy elolvastunk, olvassátok el, vagy kétszer-háromszor majd otthon, hogy itt nem akárkivel van nekünk dolgunk. És a zsidóknak se akárkivel volt dolga. Na, megyük tovább a második pontunkra, hogy akkor ez a Jézus, aki öröktől fogva egy az atyával, és mégis más, amikor megjelent ezen a földön, mert emberi természetet vett fel Szűz Mária méhétől, és inkarnálódott, testbe öltözött, akkor ez a Jézus milyennek mutatta be az Atyaisten? Milyennek mutatta be? Nyilvánvaló, hogy amikor ő beszélt az atyáról, testvérek, akkor olyas valakiről beszélt, akit kiválóan ismert. Senki nem ismeri jobban az atyát a fiúnál, mert öröktől fogva egy vele. És Jézus se ismeri senki, csak az atya igazán. Mert öröktől fogva egy vele. Magából szülte. Örök időknek előtte. Hát akkor ez a Jézus, aki öröktől fogva egy az atyával, mit mondott az atyáról? Na itt érdekessé válik a dolog a számunkra. Mert ő nem találgatott arról, hogy az Atyaisten milyen lehet. Ugye? Hát ha szerintem ilyen, de szerintünk meg olyan. Na akkor vitatkozzunk egy kicsit. De itt nem egy szinten álló felek beszélgetnek, hanem valaki, aki lényegében egy az atyával, beszél arról, akivel ő egy. Valaki, aki azt mondhatta magáról teljes joggal, hogy én és az atya egy vagyunk, elmondja, hogy milyen az atya. Elmondta egyébként. A búcsú beszédeiben van egy ilyen részlet, amikor Tamás azt mondja neki, a Tamás tanítványa, hogy mutasd meg nékünk az atyát, és elég az nékünk. És mire Jézus mondja, hogy annyi idő óta veletek vagyok, még nem tudod, hogy ki az atya? Aki engem látott, látta az atyát, ugye megint. Ilyen az atya, mint én. Rólam olvasod le, de Jézus külön is beszélt az atyáról. És miket mondott? Például azt, hogy az atya dicsőséges. Márk evangéliumában olvassuk, hogy Jézus megígér, hogy eljön majd az atyának a dicsőségében. Örökké való dicsőséggel bír az Atyaisten. Azt mondja a mi atyánkban, hogy ezt mondjátok a mennyei atyának, hogy tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Hódoljatok előtte, ismerjétek el, hajoljatok meg előtte, mert erre méltó. Ő is meghajolt az atya akarata előtt. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. Ti is hajoljatok meg az atya akarata előtt, mert méltó erre. Azt mondja harmadszor, hogy az atya olyan mindenható, hogy irányítja az eseményeket. Abbá, atyám, olvassuk Márk 14:36-ba, abbá, atyám, minden lehetséges néked. Minden lehetséges néked. Te nem ismersz lehetetlent, mert mindenható vagy. Az atya tud mindent. Azt mondja másik helyen az Úr Jézus, Márk evangéliumából olvassuk, arról a napról, amikor Jézus visszajön, senki nem tud, még a fiú se, még én se, egyedül az atya. Ő mindent tud. Mindent tud. Ő minden tudó. Az atya tudja, hogy mindezekre szükségetek van, vagyis számon tartja a ti dolgaitokat. Ezért mondja aztán a mi atyánkban nekünk, hogy kérjük tőle a mindennapi kenyeret is. Mert az atya tudja, hogy mindezekre, ételre, italra, ruhára szükségetek van. Tudja. Mert számon tart benneteket. Az atya megbocsátó. Kérjétek tőle, bocsásd meg a mi vétkeinket. Mert megbocsátó. És csodálatosan rajzolja le ezt egyébként a Lukács evangélium a 15. részében olvasható tékozló fiú példázatában, amelyikben szerepel egy atya, aki az ő hűtlen fiát magához ölel, amikor visszatér. Na, ilyen az atya. Így fogadja el közületek is a bűnösöket, paráznákat, vámszedőket, mondja Jézus. És ezért ülök én velük egy asztalnál, mert én is elfogadom őket, mert én olyan vagyok, mint az atya, sőt, egy vagyok vele. Megmutatom nektek, hogy milyen az atya. Nem az igazakat, az önigazakat jöttem megmenteni, hanem ezeket az embereket, akiket ti lenéztek, meg kiközösítetek magatok közül. Az atya ilyen. És sorolhatnánk, testvérek, mert vannak még példázatai Jézusnak, amikben az atyáról beszél, például a szőlős gazda példázatában is egy atyáról van szó, aki ültet egy szőlőt, és aztán utána kéri a betakarított termést a szolgáktól, és a szolgák nem akarják neki odaadni, ezek a zsidók. És akkor végül elküldi hozzájuk a fiát, és azt mondják, na ez a fiú, ezt is öljük meg, mondja Jézus, meg akartok engem ölni. És meg is ölik, a példázatban megölik a fiút, és kidobják a szőlőn kívülre. Ezt tették Jézussal is. De itt is az atya, aki beszél a fiáról, ebbe a történetbe is, akinek ő a küldötte. És még egy történet van a király fiának a mennyegzője története, ahol a király apa, az atyai király kézbe tartja az eseményeket, és hívja az embereket az örökké valóságba, az üdvösségbe, és vannak, akik nem mennek, van, akiket nem érdekel, hivatkoznak erre a ramarra, erre behív mindenkit. Abba is szó van a fiúról, de itt is az atyáról beszél, az Istenről beszél, hogy milyen az atya. Summa summarum, testvéreim, hogy az atya nem olyan, amilyennek a sátán akarja bemutatni, nem olyan, aminek a sátán által inspirált emberek lefestik az Atya Istent, hanem olyan, amilyennek Jézus bemutatta nekünk. Ha olvassátok a Bibliát, tudom, hogy itt nagyon sokan olvassuk a Bibliánkat rendszeresen, ha erre a szóra találtok, hogy az én atyám, vagy az Atya Isten, akkor mindig gondoljatok, mit mond róla? Na, mit tanulok erről az atyáról? Mit tanulok itt róla? Mert nekem fontos ez. Mit tanít Jézus itt az atyáról? Még egy dolgot szeretnék itt aláhúzni, testvérek. Jézus Krisztus azt mondta az Istenről, hogy ő az én atyám, én az ő fia vagyok, de Pál apostol ehhez hozzátesz még valamit. Az Efézusi levél 3. részében olvassuk, hogy Istenről neveztetik minden atyaság a földön. Mit jelent ez? Azt jelenti, testvérek, röviden, hogy Isten a forrása az apaságnak ezen a földön. Én azért lehetek apa, vagy közületek a férfiak azért lehetnek apák, mert Isten atya. Ő teremtette meg Ádámot, az ősapánkat, ugye? És ő alkotott meg bennünket is. És az a küldetésünk van, hogy apák legyünk. Apák legyünk. A nőknek az a rendeltetés, hogy anyák legyenek. Nekünk meg Isten azt a feladatot adta, hogy apák legyünk, és nem is csak arról van szó, hogy ő hozta létre ezt a pozíciónkat, hanem arról is, testvérek, hogy ő akarja meghatározni, hogy milyen apák vagyunk. Nekünk, apáknak, föl kell nézni a mennyei atyára, akit Jézus itt láthatóvá tett, és meg kell tanulnunk olyan apáknak lenni, mint amilyen apa volt ő. Vagy apa ő. Mármint, hogy az atya, mennyei atya. Tőle kell tanulnunk az atyaságot, vagy apaságot. Na most odáig el szoktunk jutni, hogy apánktól tanuljuk, a földi apánktól tanuljuk az apaságot, vagy a nagyapánktól, vagy az apánktól. De testvérek, ezen túl kell lépni. Lehet, hogy sok minden jót meg tudunk tőlük tanulni, de akire még inkább néznünk kell, az a mennyei atya, és tőle kell megtanulnunk apának lenni. Milyen atya ő Jézusnak, milyen atya ő a gyermekeinek. Nekem hozzá kell elsősorban igazodni. Például mondtam itt az előbbi dolog, hogy ő számon tartja az övének a szükségleteit, és igyekszik azt kielégíteni. Tudja a ti mennyei atyátok, hogy ezekre a dolgokra, földi dolgokra is szükségetek van, nem csak lelki kincsekre, erre is. Akkor nekem is meg kell tanulnom, hogy én nekem gondoskodni kell az enyéimről. Isten atyasága ezt a atyai kötelességet rója rám, mint egy földi atyára. Vagy ha az atya szereti a fiút, és a fiú által a fiait is, szeret minket a mennyei atyánk, akkor nekem is szeretni kell az enyémet. Nem akármilyen szeretettel. Az atya a legnagyobb áldozatra volt képes a fiaiért, értünk, most így mondom, hiszen az egyszülött fiát is odaadta értünk. Akkor nekem is a legnagyobb áldozatokat kell meghozni az enyémért. Azért, hogy ők örök életet, üdvösséget találjanak. Értitek? Nem akarok ebben mélyebben belemenni, de nagyon fontos dolog ez, hogy Isten atya az Úr Jézusnak öröktől kezdve, és ez azt is jelenti, hogy az atyaságot is ezen a földön ő hozta létre, és ő adja ennek a mintáját is. És nekünk, ha férfiak vagyunk, föl kell nézni rá, és tőle kell tanulnunk a Bibliából, hogy milyen egy jó atya. De visszakanyarodok ide, testvérek, a tulajdonképpeni témánkhoz, mert elérkezünk itt a harmadik ponthoz. Tudnélik, hogyan lesz, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan lesz nékünk is atyánk, az Úr Jézusnak az örökké való atya. Ez a harmadik pontunk. Na hát, hála Istennek, testvérek, hogy erre nézve is van bibliai eligazításunk. János evangéliumának ugyanis az első részében azt olvassuk, hogy Isten elküldte az ő fiát, Jézust erre a világra, és azt mondta, hogy aki hisz ő benne, azt a fiai közé veszi. Most én ezt így adtam vissza. Eredetileg úgy olvassuk, hogy idézzem nektek, János 1.12-13-at, ha akarjátok, lapozzátok föl, én is föllapozom. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be, valakik pedig befogadták őt, tudnélik Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, nem a testnek akaratából, nem férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Itt testvérek, ez egy nagyon fontos ige. A mi számunkra rendkívül fontos. Mert az egy dolog, hogy Isten, az Atya Isten öröktől fogva szülte magából a Fiú Istent, akivel istenségében egy, de személyében más. Aki páratlan módon nevezhette őt atyának, és akit ő páratlan mértékben nevezett fiának, de én hogy lehetek ennek az atyának a fia? A mennyei atyának a fia. Hogy szólíthatom meg őt úgy, hogy atyám? Csak úgy, mondja itt a János apostolnál a Szentlélek, csak úgy, ha hiszek Jézusban, mint az én megváltó Uramban. Általa válok Isten fogadott fiává. Mondjuk Jézus Istennek a természet szerint való fia, én adopció révén lehetek Istennek a gyermeke, Isten fia, vagy leánya, most így is mondhatjuk. Minket adoptálnia kell az Atya Istennek. Örökbe kell fogadnia bennünket. Úgy lehetünk a fiai. Úgy tehetünk szert erre a kitüntető címre, ezt mondja itt János apostol, hogy arra a kitüntető címre, arra a hatalomra, hogy mi magunkat Isten fiainak nevezhessük, úgy teszünk szert, hogy hiszünk Jézusban. Akik nem hisznek benne, akik nem fogadják be őt, azok nem nevezhetik Istent az atyuknak. Értitek? Nincs joguk hozzá. Én az Ordasi Péter édesapját nem nevezhetem édesapámnak, mert nem az én édesapám. Nincs jogom hozzá. ő, neki van joga az, hogy az édesapját így emlegesse meg, hogy az én édesapám. Ez jogkérdés, jogi kérdés. Isten testvérek csak az nevezheti az atyának Jézus szerint, aki hisz Jézusban, aki elfogadja őt megváltójának, urának, aki a szívébe engedi Jézust, befogadja őt, aki most már nem magáért él, hanem Jézusért igyekszik élni, aki megtér, így is kifejezhetem. Sőt, azt is mondhatom, aki újonnan születik a mennyei atyától, az lesz az ő gyermeke, az nevezheti magát joggal Isten gyermekének, és azt szólíthatja meg úgy az atyát, hogy az Istent, hogy én mennyei atyám. Az imádkozhatja, így is mondhatom, az imádkozhatja joggal a mi atyánkot. És mondhatja az elején, hogy mi atyánk. Mondhatja ezt maga nevében, meg mondhatja azokkal együtt, akik ugyancsak Jézust elfogadták megváltó úruknak, és érte élnek már. Neki igyekeznek engedni, őt dicsérik, őt szeretik a legjobban az életben, nem magukat. Ez, testvérek, egy olyan dolog, amit hát érdemes nagyon-nagyon-nagyon átgondolni és belegondolni, hogy mi itt minnyáján mondogatjuk a mi atyánkot, és bárcsak joggal mondhatnánk. El lehet mondani jogtanul is, elmehetek én, maradva Péternél, elmehetnék én az apukájhoz, ha még élne, és megszólíthatnám úgy, hogy apám, édesatyám, atyám. És akkor nézne rám, hogy te ki vagy. Nekem van egy fiam, az a Péter. Te nem vagy ő. Meg bolondultál, vagy mi? Neked más az apád, nem én. Értitek? Tehát vigyázni kell ezzel, testvérek, hogy joggal mondhatom el én, joggal mondhatod el te azt Istennek, hogy atyám. Igaz az, amit énekelünk, az egyik énekünkben énekeljük, hogy fiad által ismét fiaddá fogadtál. Elmondhatom én ezt, mert hiszek a fiúban, a Jézusban, és követem őt, és ha igen, akkor de jó, akkor atyám lett az Isten. Izrael, amikor jöttetek a templomba, kaptatok egy igét, Izrael azért szólíthatta Istent atyának, mert Isten lehajolt hozzájuk, és szövetségébe fogadta őket, és ők igen mondtak erre a szövetségre. Rendezte Isten magához ölelte őket, kegyelemből, irgalomból, nem érdem alapján. És ezért atyuknak szólíthatták az Istent. Mi is csak úgy szólíthatjuk Istent az atyánknak, ha Jézust elfogadjuk, és a benne kínált szövetséget elfogadjuk. Onnantól kezdve atyánk az Isten. Jézus pedig kicsodánk? A tesóunk. Most így mondom. Ő az első testvérünk. Ő az első testvérünk. Mi csak utána jövünk. Ő természettől fogva fia atyának. Olyan, mint az egyik lelkész kollégám, már nem él, az Olivér bácsi, annak voltak saját gyerekei is, és akkor nem született nekik több. Ez nem elég nekünk, ez a 4 gyerek, vagy nem tudom mennyi volt, fogadunk még, vagy 3-4-et örökbe. És akkor befogadtak még hát voltak természetes gyerekeik, és voltak fogadott gyermek. Így vagyunk most, idézőjelbe teszem, Istennel is, hogy Istennek fia Jézus, valami páratlan értelemben, és akkor jövünk mi is. Azért, mert hiszünk Jézusban, mint megváltó úrunkban. És mi is azt mondhatjuk az Istennek, hogy atyánk. Jézusnak meg mit mondunk? Testvérünk. Ő a testvérem. Nem vagyunk egy szinten, de mégis a testvéremnek nevezhetem. És annyira csodálatos, testvérek, hogy amit Isten Jézusnak adott, az Atya Isten Jézusnak adott, hiszen minden neki adott, azt mondta, hogy egy vele, mindent a fiúnak adott. A tudását, a hatalmát, az erejét, a békességét, igazságát, szentségét, minden neki adott. Jézus meg mindazt nekünk adja. És az, hogy mi Isten fiai, lányai lehetünk, ez azt jelenti, hogy bírjuk mindazt, amit Jézus is bír. Ezért mondja Pál apostol, hogy ne adna nekünk vele együtt, Jézussal együtt mindent az Atya. Minden nekünk adott. Milyen kiváltság ez. Én nekem is lehet igazságom, szentségem az Istentől. Lehet szeretetem, lehet békességem, lehet erőm. Mindenem lehet, ami Jézusnak van, mert Jézus által megkapom ezeket a dolgokat. Napról napra. Egy napon ott leszek vele az ő országába. Ezek csodálatos dolgok, ha belegondolunk, nem akarok most a fiúság témájáról beszélni, de óriási téma a Szentírásban, hogy milyen kiváltságokkal jár ez. De elmondhatod-e? Elmondhatom-e, hogy atyám már lett az Isten? Hiszek én Jézusba? Ez a döntő kérdés. Megtértem én? Elfogadtam? Követem? Ha igen, akkor Isten gyermeke vagyok. És ez egy csodálatos dolog, testvérek, így élni. Isten gyermekeként. És joggal atyámnak nevezni az Istent. Na most persze még egy gondolatot szeretnék elétek villantani, mert valahol a 19. század vége felé ugye egy óriási technológiai fejlődés jött az ipari forradalom következtében, és hirtelen a világ, ahogy Tokodi Feri szokta mondani, összement. Ugye összezsugorodott, és a népek, akik addig nagyon messze voltak egymástól, hirtelen elérhetők lettek egymásnak, és megismerték egymás nyelvét, egymás kultúráját, egymás vallását, és ekkoriban a liberális teológusok, a keresztény teológusok elkezdtek arról beszélni, hogy hát hogy lehetne ezt a sokszínű világot valahogy egységesíteni. Mi az, vagy ki az, aki egységesíti a világot, és elkezdtek egy tanítást, Adolf Harnack volt ennek a nagy bajnok ennek a tanításnak, kifejtette, hogy Isten az egész emberiségnek, mindegy, hogy ki hol él, milyen nyelvet beszél, milyen színű a bőre, milyen vallása van, mindenkinek atya. És az egész emberiség testvériség. Egy nagy testvériség az egész emberiség. Mindegy, hogy hisz Jézusba, nem hisz Jézusba, ettől teljesen függetlenül Isten atya az egész embervilágnak, és mindenki, egy hindu, egy mohamedán, egy kereszt, mindenki atyának szólíthatja őt. És egymás pedig testvéreknek kell tekintenünk. Hát testvérek, erre a keresztjén teológusok, a nem liberális, hanem konzervatív, biblikus teológusok azt mondták, hogy na-na, álljon meg a fáklyás menet. Álljon meg a fáklyás menet. Isten, ők így fogalmazták, és mi is így fogalmazunk, én is ezt mondom, Isten valóban mindenkinek a teremtője, és gondviselő atya az egész mindenségnek, de nem lett mindenkinek a szó szoros értelmébe véve atya, csak azoknak, akik hisznek Jézusban. Akik hisznek Jézusban, azok egymás testvéreknek szólítják, aki nem hisz Jézusban, az nekem nem testvérem, az nekem felebarátom. A Biblia ezt a szót használja, felebarátom. A felebarát nem egyenlő a testvérrel. Felebarátom minden ember. Ezért minden emberhez azzal a szeretettel kell forduljak, amit Jézus maga tanított, már beszéltünk erről. A fele barátaim felé, mindegy, hogy hívő, hitetlen, mohamedán, vagy nem tudom én, fekete, vagy nem tudom milyen ember, bocsánat, homoszexuális, leszbikus, mindegy, hogy micsoda, nekem minden ember felé ugyanazzal a szeretettel kell fordulnom. Amit Jézus tanított, a fele baráti szeretetről nem ismételjük. Elég mély dolog ez. De nem testvérem. Amíg nem hisz Jézusba. Ha viszont hisz Jézusba az az embertestvérek, akkor mindegy, hogy ki volt, mi volt, micsoda, mi nem. Ha hisz Jézusba és Jézus követőjévé lesz, akkor nekem testvéremmé válik. A felebarát az egész emberiség. Testvér csak az, aki hisz Jézusba. Én titeket úgy szólítalak testvérem. Ti is úgy szólítjátok egymást, vagy engem, kedves testvérem, és jó van ez így. De akkor tesszük ezt teljes joggal, ha hiszünk az Úr Jézusba. Azok a testvéreink, aki nem hisz Jézusba, az nem a testvérünk, annál inkább nem testvérek, mert ezzel fejezem be, ez a vita, amit Jézus lefolytatott itt a zsidókkal, ez egy olyan éles vita, testvérek, nem is tudom, hogy érzékelitek-e, de azért mondtam, olvassátok-e kétszer-háromszor meg, akkor kiderül előttetek is, ha lassan is, hogy mennyire éles ez a vita. Jézus mit mond a zsidóknak? Azt, hogy az én atyám az Isten, én tőle jöttem, és azokat beszélem, és azokat csinálom, amiket tőle láttam. Tőle függően élek itt köztetek. És nem akartok nekem hinni. Miért nem? Azért, mert a ti atyátok az ördög, mondja nekik. Én itt vagyok köztetek, az igazságot beszélem nektek. Nektek nem kell az igazság. Miért? Mert a ti atyátok az ördög, a hazugság atya. Azért nem hallgattok engem, mert ti ráhallgattok tulajdonképpen. Itt vagyok köztetek én, aki az igazságot mondom néktek, és meg akartok engem ölni. Ki az embergyilkos? A sátán az embergyilkos. Ő volt embergyilkos kezdettől fogva. Ti ő ráhallgattok, nem reám. Ez olyan éles, testvérek. Mert a zsidók azt hitték ma, mi Ábrahám fiai vagyunk, még Jézuson gúnyolódnak is, mi nem paráznaságból születtünk, Mert nem fogadták el, ugye, hogy Jézus Szűz Máriától született, hanem azt gondolták, hogy valami sutyombolt Mária összefeküdt valakivel, és abból született Jézus. Mi nem paráznaságból születtünk, mint te. Úgy kimondatlanul, odavágnak egyet. Jézus mondja, én nem paráznaságból születtem, de ez most mindegy. Én is azt csinálom, amit az atyámnál láttam és hallottam. Az igazságot mondom nektek. Ti is azt csináljátok és mondjátok, amit a ti atyátoknál láttatok. Aki nem az Isten, nem Ábrahám, nem Ábrahám a mi atyánk. Ábrahám látta az én napomat és örült. Ábrahám azt kereste, hogy mit akar az Isten, és mindenbe engedelmeskedett neki. Amikor azt mondta, menj ki, a házadból kiment, amikor azt mondta, áldozd fel a fiadat, föláldozta volna. Ti nem engedelmeskedtek az Istennek, mert ha engedelmeskednétek neki, akkor bennem hinnétek. De nem hisztek bennem, sőt, meg akartok ölni, és meghazudtoltok engem. Nyilvánvalóvá teszitek, hogy ki áll mögöttetek. És itt válik ez élessé, testvérek. Akinek nem atya az Isten, annak atya az ördög. Aki nem hisz Jézusnak, testvérek, aki nem adja oda a szívét neki, aki meghazudtolja azt, amit Jézus mond, ez egy végtelen kemény dolog, az nem az atyától van. Nem szólíthatja az atyának Istent se, Jézus se testvérének, hanem az egy sötét hatalomnak a szolgálatába áll még. Úgyhogy amikor Jézus hív minket, testvérek, hogy higgyünk őben és kövessük őt, ez a legnagyobb dolog, akkor jöhetünk el ettől a sötét gazdától. És akkor kezdhetünk igazán új életet. Ha hiszünk Jézusban, atyánk lett az Isten, és akkor ennek megfelelően mondjátok a mi atyánkot, minden Isten tiszteleten, velem együtt. És akkor az atyátoknak mondjátok, és az atyánknak mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. Vagy tőle kérjük, hogy gondoskodj rólam, vagy ments meg a kísértéstől, vagy előtte hajoljunk meg, hogy legyen tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség örökkön örökké. Adja meg az Úr, testvérek, hogy ezt a Jézust higgyük, kövessük, és az ő atya a mi atyánk lesz. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy nem csak akkor régen tanítottál, hanem ma is tanítasz, és meg kell feszíteni az értelmünket, hogy értsük a te isteni gondolataidat. De köszönjük néked, hogy olyan különleges gondolatok ezek, nem szokott gondolatok, nem azon a szinten állnak, ahol az interneten, a honlapokon, vagy a hétköznapi emberi kommunikációban zajló gondolatokat látjuk, tapasztaljuk, halljuk, értjük. Itt magasabb rendű dolgokról van szó. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket ezekre a magasabb rendű dolgokra, és köszönjük, hogy mégis olyan egyszerűen beszéltél. Köszönjük, hogy hozzánk is így szólsz, régi szem és fültanúk szava által a Biblián keresztül, és így ma is tanítgatod a tieidet. Köszönjük néked, hogy láttatod velünk az igazi atyát, a mennyei atyát, ami Istenünket, és tudhatjuk, hogy milyen ő, hogy kicsoda ő. Tudhatunk arról, hogy milyen viszonyban vagy vele, és ő te veled. Köszönjük néked, hogy most imádhatunk téged, de együtt az atyával és a lélekkel is. Szeretnénk levenni a saruinkat, és hódolni neked, Jézus, aki istenséget szerint egy vagy az atyával, és a lélekkel is, és akit az atya szült nekünk örök időknek előtte. Köszönjük te néked, hogy itt vagy, és hogy hihetünk benned, mert hívsz minket a követésedre. Segíts, hogy higgyünk benned, kövessünk téged, hogy mi is Isten gyermekei lehessünk, az ő családjába kerülhessünk. Köszönjük, ha már ott lehetünk. Köszönjük, ha már nem az ördög fiai vagyunk, hanem lehetünk Isten gyermekei. Köszönjük, ha testvérünknek tekinthetünk téged. Köszönjük, ha részesülhetünk azokban a kiváltságokban, ami Isten gyermekének jár. Köszönjük néked, hogy ezeket a dolgokat átgondoltatod velünk újra és újra, hogy hódoljunk előtted, és imádjunk téged. Kérünk téged most, hogy légy velünk az előttünk álló héten is, és segíts itt a hétköznapi életben úgy forgolódnunk, ahogy az kedves előtted. Segíts, hogy atyai akaratodat kövessük, atyánk, mi is. Segíts minket, hogy igyekezzünk örömödre szolgálni, és mindazzal, amit teszünk, mindazzal, amit mondunk, gondolunk, érzünk, segíts, Urunk, bennünket ebben. Kérünk arra, hogy vigyázz az életünkre, atyai jóságoddal, atyailag hajolj le azokhoz, akik gyászolnak. Látod, hogy az elmúlt héten is sír mellett kellett megállnunk. Kérünk, vigasztald az itt maradottakat, és töltsd be az elköltözöttnek a helyét a te kegyelmeddel, szereteteddel. Kérünk téged azokért, akik betegek, szenvednek, vigasztald, erősítsd őket, légy mellettük, és add, hogy a betegség is felét fordíthassa őket jobban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk népünket, népünk vezetőit. Kérünk, vonn magadhoz a szíveket, lelkeket, életeket, hogy neked szolgáló nemzet lehessünk. Köszönjük néked, hogy eléd tárhatjuk mindezeket, bízva atyai szeretetedben és jóságodban. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy az elmúlt héten halottunk volt, hogy imádságban is emlékeztünk erről. Szomorú szívvel mentünk január 14-én 13 órakor a belvárosi temetőből, hogy végtisztességet adjunk Tulok Imrének, aki 74 esztendős korában hunyt el még december hónapban tragikus, váratlan hirtelenséggel. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradt fiának, párjának, kedves szeretteinek. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve, mondta Jób. Ebben találjanak békességet az itt maradottak. Hirdetem szeretettel a jövő heti alkalmainkat, melyeket szokott időben megtartunk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Külön kiemelem, hogy jövő vasárnap 16 órától házaspári alkalom lesz itt a gyülekezetbe. A házaspárokat, idősebbeket, fiatalokat egyaránt szeretettel várjuk. Dr. Nagy Zoltánék tartják a bevezetőt. Hirdetem még, hogy január 27-én tartunk presbiteri gyűlést legközelebb. Az eredeti programunkban 26-a volt, de ilyen különböző munkahelyi beosztások miatt a másik, a következő napra tettük, tehát 27-e csütörtök lesz, és délután 5 órára. Jól mondom, János? Vagy 6, legyen 6 órakor, jó. Tehát nem 7 órakor, hanem 6 órakor. Tehát 27-én 6 órakor lesz a presbiteri gyűlés. Köszönöm szépen a megértést. Befejezésül, testvéreim, énekeljük a 451-es énekünket. 451. Mind a 4 versével énekeljük el, és utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 451. énekünk így kezdődik. Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek, vége hossza nincsen kegyelmességednek.
Kegyelmességednek. Kész minden, ha lelkem néked énekelni, minden világ előtt rólad vallást tenni. Sok jó tétel ídér néked hálát adni, örökkör örökké égedet dicsér.
Himnuszunkat énekeljük.
Áldás békességet kívánok!